Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hiszem a legjobbakat ezzel az évvel kapcsolatban, jó látni benneteket, és izgatott vagyok a mai nappal kapcsolatban, jó itt lenni ismét a gyülekezetben, és ma vízióvasárnap van, úgyhogy felvettem a... Ezt csak vízióvasárnapkor szoktam felvenni ezt a pulcsimat, úgyhogy... Ez a kis névjegy, úgyhogy remélem, hogy jól vagytok, és készen álltok a mai üzenetre. Találtuk egy jegyzetet, ami most kivételesen kétoldalas, úgyhogy itt leszünk este 8-ig. A lényeg, hogy hiszem, hogy Isten szólni fog, és bátorítani fog mindannyiunkat, mindannyiótokat. Miért fontos a vízió? Miért fontos a vízió? Az ember életében legyen vízió. Azért, mert azt mondja a Biblia, hogy vízió nélkül elveszik a nép. Vízió nélkül csak bolyongunk az életben, bolyongunk az életünkbe, és ahhoz, hogyha szeretnél sikeres lenni, elengedhetően fontos, hogy legyen egy víziód, legyen víziónk nekünk, mint gyülekezetnek, és személyesen a saját életünkbe is. Azért, mert a vízió tart minket a megfelelő úton. Mi a KKL-nek az útja? Ez itt a nagy kérdés, igaz? Mi a KKE útja? Mi a KKE-nek a víziója? Miért vagyunk, mint gyülekezet itt ebben a városban, ebben az országban? Isten mire hívott el minket? Mi az, amiben mi jók vagyunk? Mi az erősségünk? Tudjátok, minden gyülekezetnek vannak erősségei, vannak gyengeségei. Nekünk is vannak erősségeink, vannak gyengeségeink. Mi a mi víziónk? Nagyon fontos az, hogy ha nincsen víziód, akkor valaki más fogja meghatározni a víziódat. Ha nincsen célod, felkelsz egy nap, és úgy kezdsz fel, hogy hát lesz, ami lesz a mai nap, akkor garantálom neked, hogy valaki más fogja a programodat meghatározni azon a napon, és beosztani az idődet az nap. Szóval fontos a vízió, és tudjátok, amikor tudod, hogy mi a célod, amikor tudjuk mi, mint gyülekezet, mi a célunk, mi a víziónk, ez olyan, mint amikor egy ilyen ellenzőt raksz fel a szemedre. Tudjátok, mint a versenylovaknál szoktak egy ilyen szemellenzőt felrakni, a képen is láthattok egy ilyet. Ezt az ellenzőt általában versenylovakra szokták felrakni, amikor versenyeznek. Mi a célja ennek a szemellenzőnek? Az a célja, hogy az a ló ne a másik lovat figyelje, hanem a célra tudjon fókuszálni. És ne terelje el semmi a figyelmét a célról, hanem azon a célon tartsa a szemét, azon a vízión tartsa a szemét. Nem tudom, hányan szoktátok nézni mostanában az exatlont? Valaki exatlon? Igen, Eszti, azt tudom. Igen, ott hátul Zoli. Oké, akkor legtöbben nem tudjátok, hogy mi az az exatlon. Nem baj, ez egy ilyen játék, ami... Vagy lehet, hogy tudjátok, csak nem nézitek, az is egy opció. A lényeg, hogy aki nézi és tudja, itt gyakorlatilag egy pályán két ember fut és egymás ellen harcolnak, és mindig az a nagy kísértés, hogy az egyik ne nézzen át a másik pályára, és ne nézze azt, hogy a másik hol tart, mert amint átnéz, hogy mit csinál a másik, hol tart a másik, elveszíti a fókuszt és rosszabbul teljesít. Szóval ugyanígy ez a célja ennek a szemellenzőnek is, a lovaknál, és nekünk, embereknek is szükségünk van szemellenzőre, ilyen módon az életben, mert ez a világ, amiben élünk, nagyon zajos. Nagyon sok hang van, tele van hangokkal, tele van figyelem elterelő dolgokkal, főleg most, a Covid alatt, és nagyon sok dolog el akarja venni a fókuszunkat, nekünk egyéneknek is, és mint gyülekezetnek, hogy mi a célunk. És hogy mi a lényeg, mi a fontos dolog, mi az, amire kell koncentrálnunk, mire kell most néznünk, amire kell tekintenünk. Szóval szükségünk van egy ilyen ellenzőre, szemellenzőre, hogy a célon tartsuk a szemünket, és befussuk azt, amire Isten hívott el bennünket. A Józsué 1:7 azt mondja, hogy csak légy erős és nagyon bátor, hogy minden teljesen az szerint a törvény és tanítás szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám rendelte számotokra. Ne térj el attól se jobbra, se balra, akkor minden sikerülni fog, amihez hozzáfogsz. És itt aláhúztam azt a szót, hogy ne térj le arról se jobbra, se balra. az ellenség el akarja venni a figyelmünket, hogy jobbra vagy balra térjünk el, nekünk a célon kell tartanunk a szemünket. Az 1 Korintus 9.26 azt mondja, ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig szem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Ez az ige is pontosan erről beszél, húzzátok alá azt, hogy célt mindig a szemem előtt tartom. A célt mindig a szemem előtt tartom. Gyülekezet, ha szeretnénk ebben az évben támadni és győzni, fókuszáltnak kell lennünk. Oké? Fókuszáltnak kell lennünk. És azokra a dolgokra kell fókuszálnunk, amik fontosak, ami lényeges, ami a célja a gyülekezetünknek, ami cél, amire Isten elhívott bennünket. És magabiztosnak kell lennünk abban, hogy ez az út, ez az út. Ezen az úton kell haladnunk, amire Isten elhívott minket. Szóval mi a mi elhívásunk, és mi a mi célunk, mint KKE Magyarországon? Mi a mi gyülekezetünknek, úgymond az erőssége, és mi az, amire Isten minket hívottál? Ez a következő. Elérni a még nem elért embereket. Elérjük azokat, akik még nem ismeri Krisztust. Ez a célunk. Nem az a célunk, hogy más keresztényeket érjünk el. Nem ez a KKE-nek a DNS-e. Mindig is egy olyan gyülekezet voltunk, a kezdetektől fogva, akik azok felé nyúltak ki, akik nem ismerik Jézust. A gyülekezetünk nem úgy jött létre, hogy kiszakadt egy másik gyülekezetből, hanem a nulláról kezdtük elépíteni, az alapoktól, kinyúltunk a világ felé, elkezdtünk evangelizálni. És így tért meg nagyon-nagyon sok ember, akik ma a gyülekezetünk vezetősége. A gyülekezetünk vezetőségében több mint az 50%, több mint a fele olyan ember, aki első generációs keresztény, aki nem a szüleitől hallott az evangéliumot, hanem egy baseballtáborban, egy extrém generáció alkalmon, egy CTF-en, egy nem tudom hol, és ott értek meg, ilyen Stelli Zoli például, ilyen például Laci, aki most éppen otthon van, Szeva Laci, ilyen az Imi, és még sorolhatnám, nagyon sok ilyen ember van a gyülekezetünkben. Szóval ez a víziunk, Márk 2.17, Jézus meghallotta, és ő válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam. Jézusnak is ez volt a küldetése. És nem az az elsődleges célunk, mint KKE, hogy ismertek legyünk az egyházban. Nem az az elsődleges célunk, hogy ismertek legyünk a keresztények között, hanem ismertek legyünk a világban. És nem érdekel, hogy hány keresztény hallgatja a dalainkat a YouTube-on, vagy hogy hány keresztényhez jutnak el az üzeneteink. Persze ez is nagyon szuper, és szeretnénk ezzel is inspirálni más gyülekezeteket, de nem ez az elsődleges cél. Sokkal jobban érdekel, hogy hány olyan ember hallgatja meg a dalainkat és az üzeneteinket, akik még nem ismerik Krisztust. És ezért csináljuk a programjainkat. Ezért vannak a házi csoportok, ezért vannak a KKE vasárnapok, ezért vannak a lógások, ezért vannak a születésnapok, ezért van minden program, egy kert, egy KKE tábor, és ha végignézitek a 2022-es naptárunkat, az összes program azért van, hogy elérjük azokat az embereket, akik még nem ismerik Jézust, akik még nem ismerik őt, akik még nincsenek Jézussal egy ilyen barátságba. Mert ez a cél, hogy bemutassuk a barátunkat, Jézus Krisztust ezeknek az embereknek. És nagyon izgatott vagyok ezzel az időszakkal kapcsolatban, amiben most vagyunk. Tudjátok miért? Mert soha nem volt nagyobb szükség a KKR-re, mint most, a Covid alatt. Soha nem volt nagyobb szükség a gyülekezetünkre, mint ezekben az időben. Mert reményre van szükség az embereknek, szeretetre van szükség az embereknek, törődésre, válaszokra van szükség az embereknek. Szóval én hiszem azt, hogy Isten akar munkálkodni. És ez nem azt jelenti, hogy keresztényeket nem várunk szívesen a gyülekezetünkbe, ez nem így van, viszont ha valaki keresztényként jöjj be a gyülekezetbe, szeretnénk azt kérni, hogy álljon be a gyülekezet víziója mögé, és kezdjen el szolgálni. Kezdjen el valamilyen módon szolgálni, és kinyúlni, mert ez a lényege a kereszténységnek, hogy mások felé kinyúlunk és szolgálunk. Szóval a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan osszuk meg a reményünket másokkal. Olyan emberekkel, akik még nem ismerik Krisztust. Hogyan osszuk meg Jézust, hogyan beszéljünk Jézusról. Azoknak, akikben még nem alakult ki ez a barátság, nem tudják, hogy hogyan ismerjük meg Jézust. A Márk 16:15 azt mondja, hogy bármerre is jártok a világban, mondjátok el mindenkinek a jó hírt. Bármerre is jártok, itt aláhúztam ezt a részt. Bármerre is jártok a világban, mondjátok el mindenkinek a jó hírt. Ahol éppen vagy, ez azt jelenti. Ahol éppen vagy. Ahol éppen éled az életedet, ahova éppen mész. És ez az ige, ez nem egy különleges missziós útról beszél, hogy szervezd meg egy különleges missziós programot, egy missziós utat, hanem arról szól, hogy beszélj rólam az embereknek, bárhol is vagy. Bármit is csinálsz, ha boltban vagy a boltban. Ha az iskolában, akkor az iskolában. Hogy az edzőteremben, akkor ott. Ha egy meccsen, akkor ott. Ha egy partin, akkor ott. Beszélj Jézusról. Bármerre mész, oszd meg az örömhírt Jézusról. Abcsel 1:8 azt mondja, hogy ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, szerte a világon, mindenhol. Mit jelent ez? Mit mond itt Isten igéje? Azt mondja, hogy Isten elhívott minket, hogy az ő tanúi legyünk. Hogy róla tanúskodjunk a világban. És ha Isten gyermeke vagy, és Isten családjába tartozol, akkor Isten azt szeretné, hogyha az ő tanúja lennél. Nem az ügyvédje, hanem a tanúja. A kettő között van egy különbség. Mi a különbség egy ügyvéd és egy tanú között? Egy ügyvéd előkészíti azt az ügyet, azt a tárgyalást. Bemutatja a bizonyítékokat. Tárgyalást kezdeményez. Nem ez a te feladatod. Nem ez a mi feladatunk, hogy ügyvédkedjünk Istenért. Ő arra hívott el minket, hogy tanúk legyünk. Mit tesz a tanút? Mit csinál egy tanú? Egy tanú elmeséli, hogy mit látott. Elmondja, hogy mit látott. Elmondja, hogy az az ember itt volt, utána átment oda. Ez történt, ezt láttam a szememmel. Erre hívott el minket Isten, hogy elmondjuk a történetünket. Elmondjuk azt, hogy Isten mit tett a mi életünkbe. Elmondjuk azt, hogy Isten hogyan munkálkodott az életünkbe. És megosszuk másokkal a történetünket. Isten nem várja el, hogy a védőügyvédje legyünk, hogy megvédjük őt. Nincs szüksége Istennek, hogy megvédjük őt. Egyszerűen csak arra van szüksége, hogy elmeséld, hogy ő mit tett az életedben, és mi történt az életedben. Amen. Máté 28:18-19 azt mondja, Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta. Menjél, atyám, minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Itt aláhúztam, nem tudom, a jegyzetbe is aláhúztam el, de hogy minden hatalmat Jézus megkapott. Ezek voltak Jézus utolsó mondatai, mielőtt felment volna mennybe. Ezt hívják a nagy küldetésnek. A nagy közös küldetés. Ez a KKE-nek a küldetése is. Erre épül a KKE. És Jézus kapta ezt a hatalmat, de ő felhatalmazott minket, hogy ezt a küldetést betöltsük. Hogy felruházta az egyházat, felruházott téged és engem, hogy behozzuk az embereket Isten családjába, és segítsünk nekik, hogy hogyan váljanak Jézus követőivé. Okay, ez a nagy küldetés. Jézusnak a szolgálatának az elején is volt egy fontos mondata. És ezt az igét, amit mindjárt felolvasunk, hétköznapi embereknek mondta. Olyan embereknek, mint te vagy én, halászoknak, ácsoknak, olyan embereknek, akik nem jártak iskolába, nem volt magas képzettségük, egyszerű, átlagos embereknek. Mit mond Jézus? Máté 4:19. Gyertek velem, és majd másféle halásszát teszlek titeket. Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. Nem tudom, hányan horgáztatok már, halásztatok valaki, horgászni szeret? Oké. Zoltán nagy horgász. Minden egyes alkalom, amikor elmentünk horgászni, ő tele fogta magát halakkal, én meg egyet se fogtam. Nem tudom, hogy csinálja, de ez az én sorsom. De a lényeg, hogy Zoltán valahogy megérzi, hogy hol vannak a halak. És egyszerűen kifogja a halakat. Úgyhogy Zoltán, majd ezt taníts meg, légy szíves. Nekem is, meg aki szeretné. De Jézus is odament ezekhez az emberekhez, és azt mondja, hogy figyeljetek, eddig halásztatok, most megtanítalak benneteket, hogy hogyan fogtok embereket halászni. És szeretném, hogyha meglátnánk itt a logikát ebben a versben. Azt mondja Jézus, első, kövessetek. Második, megtanítlak benneteket, embereket halászni. Szóval, mi ebben a logika? Ha nem halászol, nem követed igazán Jézust. Mert ebből ez fog következni, amikor elkezded követni Jézust, akkor elkezded megtanulni azt, hogy hogyan halász. És a bizonyíték, hogy Isten családjában vagy igazán, és Jézust követed igazán, hogy behozol más embereket Isten családjába. Szeretném megkérdezni, hogy lesz-e valaki, aki miattad a mennyben lesz? Van-e valaki, aki miattad kerül a mennybe? Van-e valaki, akit te Krisztushoz vezettél? Aki majd a mennyországban így ad egy pacsit, és azt mondja, hogy örülök, hogy meséltél nekem Jézusról. Örülök, hogy elhívtál aznap vasárnap. Örülök, hogy megismertem rajtad keresztül Jézust. Van-e ilyen ember? Mert ezek az igazán értékes dolgok. És ez az igazán értékes örökség, amit tudunk itt hagyni ezen a földön. Tudjátok, az emberek örökséget akarnak hagyni. És én is nagyon sokat gondolkoztam az én örökségemen, hogy én milyen örökséget fogok hagyni. És gondolkoztunk Zsanival, nyilván szeretnénk gyereket, szeretnék majd egy fiútódot. De hadd mondjam el, ha nem is lesz, akkor is a legnagyobb örökség, amit itt tudsz hagyni ezen a földön, hogy embereket viszel a mennybe. És örökké hálásak lesznek neked azért, hogy megismerték rajtad keresztül Jézust. Ez a legnagyobb örökség, amit tudsz hagyni, hogy behozol Isten házába, Isten családjába embereket. Mert ez a család, a helyi gyülekezet, a gyülekezet, az egyház, a soha nem fog megszűnni. Szóval ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk. 2 Korintus 5.20 azt mondja, mi tehát Krisztus követei vagyunk az emberek között, úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk, Krisztusért kérünk titeket, béküljetek ki az Istennel. Mit jelent, hogy kibéküljetek ki Istennel? Legyetek Isten barátai. Mit jelent ez, hogy Krisztus követei vagyunk? Mit jelent, hogy követ? A nagy követ az azt jelenti, hogy valami nagyobb hatalom képviselője. Egy nagy követnek nincsen hatalma önmagában, de amit képvisel, annak van. Például ilyen Anglia királynője, akinek önmagában nincsen hatalma, de viszont az, amit képvisel, annak van hatalma. Vagy ilyen Amerikai Egyesült Államok elnöke. Önmagában ennek az embernek nincs hatalma, de amit képvisel, annak van hatalma. Ilyen Németország kormányzói, vagy bármelyik országnak a nagykövetei, akiket kiküldenek szerte a világba, képviselnek egy hatalmat. Ugyanígy a Biblia azt mondja, hogy te és én Jézus Krisztus nagykövetei vagyunk, akiket Isten kiküld a világba, hogy őt képviseljük. És képviselhetjük őt jól is, meg rosszul is. Végezhetünk jó munkát, meg rossz munkát is, ugyanúgy, mint egy nagykövet. Szóval lehetünk hatékonyak, és lehetünk nem hatékonyak abszolút. De innen jön a keresztény szó. A keresztény szó, azt tudjátok, mit jelent? Valaki tudja esetleg? Kis Krisztusok. Így van. Ezt jelenti a keresztény szó, hogy kis Krisztus. És amikor az első gyülekezet létrejött, akkor, és elkezdett növekedni, akkor ezek a kis Krisztusok kimentek a Közel-Keletre, Európa részeire, és gyakorlatilag innen jött ez a szó, hogy keresztény. Szóval az előző négy igéből, amit felolvastam, ebből is nagyon-nagyon látszik, hogy mennyire fontos a te feladatod, hogy mennyire fontos a mindannyiunk feladata. Szóval az első dolog, amit szeretném, hogyha leírnátok, hogy az én feladatom Isten családjában, hogy meghívjak másokat, hogy bekapcsolódjanak ebbe a családba. Oké, ezt kérlek, hogy írjátok le. Az én feladatom Isten családjában, hogy meghívjak másokat, hogy bekapcsolódjanak ebbe a családba. És most a következő részben szeretnék arról beszélni, hogy mi ad nekünk magabiztosságot ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Mert őszintén, ha őszinték akartok lenni magatokkal, szerintem mindenki egy picit ilyen gondolatok felmerülnek a fejébe, hogy nem vagyok elég jó ebben. Nem vagyok felkészülve erre a dologra. Bennem nincs semmilyen különleges képesség, hogy én ezt meg tudjam csinálni. És arra gondolunk, hogy tényleg valami különleges képességre, vagy különleges személyiségre van szükség ehhez. Azt gondoljuk, hogy egy jó szélszesnek kéne lennünk ehhez. Kalincsák Timi, ja most itt nincsen, ő a nagy jó kis szélszes itt a gyüliben, vagy jó meggyőző képességnek kell lenni az embernek. Hadd mondjam el, lehet, hogy félénk vagy, lehet, hogy nem vagy magabiztos ezen a területen. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát nekem nincs meg ez az ajándékom, az evangélista ajándék. Hadd mondjam el, Isten mindenkit elhívott erre a dologra. Nem csak azokat, akik evangélista ilyen ajándékokkal rendelkeznek. Mindannyian evangélisták vagyunk valamilyen szinten. Oké? Szóval csak ugye azok az emberek, akiknek még ilyen ajándékuk van, azok nagyba csinálják ezt. Oké? De mindannyian valamilyen bizonyos mértékben el vagyunk erre hívva, hiszen kis Krisztusok vagyunk. Szóval szeretnék ma öt olyan dolgot mondani, vagy tanítani öt olyan dologra, ami magabiztosságot fog neked adni. Oké? Hogy képes vagy, és meg tudod csinálni. Amen? Oké, az első. Bárkivel is találkozol, mindenkinek ugyanazok a szükségei vannak, mint neked. Emlékeztesd magadat erre, és ez segíteni fog, hogy bárkivel találkozol a világban, mindenkinek ugyanazok a szükségletei vannak, ugyanazok a vágyai vannak, ugyanazok az alapvető szükségei vannak, mint neked. Amikor megtértél, nem váltál ufóvá. Ugyanúgy ember vagy, ugyanúgy vannak szükségeid, ugyanúgy vannak érzéseid, érzelmeid, ugyanúgy vannak fájdalmaid, vágyaid. Tehát emberek vagyunk még mindig ugyanúgy, mint bárki más. És miért? Azért, mert Isten helyezte belénk ezeket a vágyakat. Isten helyezte belénk ezeket az alapvető szükségeket. A Prédikátor 3.11 erről beszél. Ő adott az embereknek képességet arra, hogy gondolkodjon a világról. Mit jelent ez az ige? Az, hogy mindannyiunkban vannak olyan álmok, amiket még nem látunk. Amiket jelenleg még nem tapasztalunk meg, vagy nem tapasztaltunk meg. És igen, mindenkiben van egy olyan vágy, hogy létezik egy olyan élet, amit még nem tapasztaltunk meg. Szóval, hogy mindenki érzi azt, hogy ez az élet többről kell, hogy szóljon, mint ami most. Igaz? Hogy az élet többről szól, mint hogy felkelsz reggel, elmész dolgozni, hazamész, lefekszel, utána ismétel az egészet, 60 éven keresztül elmész nyugdíjra és meghalsz. Ennél többről szól az élet, igaz? Mindannyiunkban van egy vágy egy jobb életről. És mindenki érzi ezt legbelül. Minden ember érzi, hogy valami hiányzik. És próbáljuk betölteni ezt az űrt különböző dolgokkal. Az emberek is ugyanúgy próbálják betölteni ezt az űrt, ezt a szükséget bizonyos dolgokkal. Szexel, pénzzel, pozícióval, hobbikkal, anyagi dolgokkal. De ezt az űrt csak Istennel tudod betölteni. Csak Istennel tudjuk betölteni. Szóval minden emberben van egy cél, hogy igen, én szeretnék egy jó életet élni. Itt Magyarországon is szeretnénk egy jó életet élni, hogy egy jó helyen lakni, egy családot, gyereket, jó munkát. És mindenki akarja ezeket. Jól kinézni, jól érezni magunkat, jó dolgokkal körülbevenni magunkat. Ez az a jó élet, amire mindenki vágyik. A probléma az a jó élettel az, hogy nem elég jó. Nem elég jó. És nem fog betölteni teljesen. Üresen hagy belül. És nem elégít meg. Nem érzed magadat tőle jelentőség teljesen. Ezt az űrt csak a jobb élettel tudod betölteni, amiről a Biblia beszél a 2 Korintus 5.15-ben. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek, angol fordítás azt mondja, egy sokkal jobb életet, mint amit önmaguknak éltek egyedül. Ez az a jobb élet. Ez az a jobb élet. János 10:10. A tolvaj azért jött, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Milyen életet akar Isten nekünk adni? Teljes és túláradóan bőséges életet. Szóval amikor megosztjuk a hitünket másokkal, akkor emlékezzünk arra, hogy mindenki ezt az életet keresi. A jobb életet. És mindenkiben benne vannak ezek a vágyak. Mindannyian vágyunk a biztonságra, mindannyian vágyunk arra, hogy értékeljenek minket, hogy jelentőség teljes életet éljünk, hogy az életünk számítson. Mindannyiunkban van egy vágy, hogy kapcsolódjunk, hogy tartozzunk valahova. Mindenkiben van egy vágy, hogy tanuljunk, hogy érezzük azt, hogy növekszik és előrefelé halad az életünk. Hogy többé válunk, mint korábban voltunk. Mindenkiben van egy éhség, hogy legyen célja és értelme az életének, hogy legyen iránya az életének, de ezeket csak Istentől kaphatjuk meg. Ezeket csak a Teremtőnk tudja megadni és betölteni. És ez az, amit mi fel tudunk ajánlani az embereknek, és ez az, amit el tudsz mondani az embereknek. És főleg itt a Covid alatt az emberek keresnek. Tele vannak szükségekkel, reménytelenséggel, és kérdésekkel, és így megyünk el a második ponthoz. Ha szeretnél magabiztos lenni, emlékeztesd magadat arra, hogy mindenkinek ugyanazok a kérdései vannak, mint neked. Ez a második. Minden emberben ugyanazok a kérdések vannak, mint benned. Teljesen mindegy, hogy keresztény az az illető, vagy nem keresztény. Mindannyiunkban ugyanezek a kérdések vannak. A Prédikátor 3.11c azt mondja, mi azonban soha nem tudjuk teljesen egészében felfogni, amit Isten cselekszik. De kérdéseket helyez az elménkbe a múltról és a jövőnkről. Isten helyezi belénk ezeket a kérdéseket. Isten helyezte beléd ezeket a kérdéseket. Minden emberben. Milyen kérdések ezek? Például az, hogy ki vagyok én? Mi az életem célja? Ki Isten? Létezik Isten? Honnan jövök? Hová megyek? Mi az értelme az életemnek? Mi történik, miután meghalok? Fontos vagyok? Miért történnek velem bizonyos dolgok? Ezek olyan kérdések, amik minden emberben ott vannak. És ezek nem kis kérdések, ezek komoly kérdések. És amikor beszélgetsz az emberekkel, akkor ezekre a kérdésekre Jézus Krisztuson keresztül tudsz válaszolni. Jézus Krisztusban találod meg a válaszokat, az ő igében találod meg a válaszokat ezekre a kérdésekre. A harmadik dolog, ami magabiztossá tesz, hogy igenis képes vagy, és meg tudod csinálni, és te is tudsz reményt adni embereknek, az, hogy a legtöbb ember nem igazán tudja, miben hisz. Sokszor ellent mondanak önmaguknak. Az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy miben hisznek. Attól még, hogy valaki azt mondja, hogy én ateista vagyok, vagy mondjuk Jehova tanúja, vagy buddhista, vagy én hiszek az ezotériában, és így megbélyegzik magukat ilyen szavakkal. Nagyon sokszor miután beszélgetsz velük, kiderül, hogy nem is tudják igazán, hogy miben hisznek. És egyféleképpen hisznek, de másféleképpen élnek. De amikor megosztod velük Krisztust, és amikor elmeséled nekik Jézus, megosztod velük Krisztust, akkor válaszokat adsz nekik. És világosságot hozol az elméjükbe. Az 1 Korintus 14.33 azt mondja, hiszen Isten nem a rendetlenség, zavarodottság, hanem a békesség Istene. A János 8.32, akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Szóval ez az ige azt mondja, hogy Isten az, aki szabaddá tud tenni a zavarodottságtól. Az ellentmondásoktól, amik az emberek elméjében vannak. És az emberek, hadd mondjam, ez is egy nagyon érdekes dolog, de az emberek a legtöbb döntésüket érzelmek alapján hozzák meg. És utána ezeket az érzelmi döntéseket intellektuális érvekkel próbálják alátámasztani. Hogy miért hozták meg azokat az érzelmi döntéseket. És tehát ez azt jelenti, hogy legtöbbször a logikánkat arra használjuk, hogy alátámasszunk egy érzelmi döntést, amit meg akarunk hozni. Okay. Nagyon sok keresztény fél megosztani a bizonságát másokkal. Nagyon sok keresztény nem mer beszélni Istenről, mert azt gondolják, hogy vitatkozniuk kell, és meg kell győzniük egy intellektuális embert. De a legtöbb intellektuális ember az érzelmei alapján hoz meg egy döntést. És bárki tudja kezelni az érzelmeket. Nem kell, hogy intellektuális legyél ahhoz, hogy tudjál szolgálni egy intellektuális ember felé. Mert nem a tudásával kell foglalkoznod, hanem az érzelmeivel. Például egy ateista, lehet, hogy azért lett ateista, mert egy érzelmi törés történt az életében. Valami történt, egy érzelmi dolog, és ezt erre tudsz te is segíteni. Nem kell, hogy intellektuális legyen, nem kell, hogy vitatkozz azzal az emberrel, mert a legtöbb ilyen döntés egy érzelmi döntés. Lehet, hogy egy csalódás, lehet, hogy egy, nem tudom, bármi az életben. És itt jövünk a negyedik ponthoz. Bárki meg tud térni, ha megtalálod a kulcsot a szívéhez, és meghallgatod őt. Ez a kulcs egy betöltetlen szükség, vagy rejtett fájdalom. Szóval bárki meg tud térni, ha megtalálod a kulcsot a szívéhez. Tehát meghallgatod, és itt a kulcs ebben a gondolatban, hogy meghallgatod. Meghallgatod, hogy mi az a dolog, mi az a gyökér probléma, ami miatt ő abban a dologban hisz, abban a dologban úgy gondolkozik. Ez mind-mind valószínűleg egy érzelmi dolog. A Róma 3.23 azt mondja, hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Egyikünk sem méltó. És egyikünk sem tud felérni Istennek a sztenderdjeivel, vagy a saját sztenderdjeinkkel nem tudunk felérni. És mindannyiunknak vannak szokásaink, rossz szokásaink, fájdalmaink, bukásaink. Egy megtört világban élünk. És amikor meg tudod találni a gyökerét, hogy valakiben mi ez a fájdalom, mi ez a megtört szükség, akkor rá fogsz jönni, hogy hogyan vezest Krisztushoz. Rá fogsz jönni, hogy hogyan, mire van ennek az embernek szüksége. Nagyon érdekes, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy csak egy út van az atyához, igaz? Egy út van az atyához, egy út van Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül. Viszont Jézus Krisztushoz nagyon sokféle út van. Atyához egy út van, Istenhez egy út van Jézuson keresztül, viszont Jézushoz nagyon sokféle út létezik. Vannak, akik egy csodán keresztül ismerik meg Jézust. Vannak, akik kérdéseken keresztül. Vannak, akik a magányon keresztül jöttek Jézushoz. Van, aki a bűntudaton vagy a szégyenen keresztül, mert annyira bűnösnek érzik magukat, hogy szükségük van megtérésre. Van, aki egy félelmetes dolog miatt, vagy egy tragédia miatt fordul Jézushoz. Vannak, akik célt keresnek az életükben. Vannak, akik fizikai szükségek miatt jönnek közel Jézushoz. Van, aki érzelmi szükségek miatt jön Jézushoz. Van, aki kapcsolatbeli vagy anyagi krízis miatt fordul Jézushoz. Ezer és ezer oka lehet, hogy egy ember miért jön Jézushoz, miért fordul Istenhez. Lehet ez a stressz, lehet fájdalmak, lehet ez a szenvedés, amin keresztül mentek. A lényeg, hogyha szeretnél valakit Krisztushoz vezetni, találd meg ezt a betöltetlen szükséget, vagy rejtett fájdalmat az életében, és vezess Krisztushoz, mert Jézus a válasz. Mindannyian így jöttünk Jézushoz, mindannyiunknak volt valami az életében, amit Jézus betöltött. És a kulcs az, hogy kezdeményez egy beszélgetést ezzel az emberrel. És hallgasd meg, hogy mi van az életében. És végül az ötödik, az utolsó dolog, az, amit szeretnék nektek így még így elmondani. Az emberek mindig találnak kifogásokat, de velünk ott van a Szent Szellem és az igazság. Velünk ott van a Szent Szellem és az igazság. A Szent Szellem és az igazság mindig győzni fog. Ezt ne felejtsétek el. A Szent Szellem és az igazság, amikor veled van, akkor mindig győzni fogsz. Nem vagy egyedül, mikor megosztod a hitedet, megosztod a reményedet más emberekkel. Amikor leülsz valakivel beszélgetni, tudd azt, hogy már a Szent Szellem ott munkálkodik, abban az ember, miközben beszélgetsz vele. Ő egyedül van, de te nem vagy egyedül. Ott van veled a Szent Szellem. És ez egy magabiztosságot fog neked adni. A Szent Szellem. 2 Timóteus 1.7.8 azt mondja, hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság, a fegyelmezettség szelleme. Tehát ne félj, hanem mindenki előtt bátran tanúskodj Úrunkról. Ne szégyelj engem se, aki az Úrért vagyok fogságban. Vállald velem együtt az örömhírért való szenvedést, amelynek elviseléséhez Isten megadja az erőt. Pál pontosan tudta, hogy mire van szükség nekünk most itt. Lukács 21.13.15. Ez majd lehetőséget nyújt számotokra, hogy tanúskodjatok rólam. Ezért határozzátok el, hogy nem fogtok előre aggódni amiatt, hogyan védjétek meg magatokat. Én majd idejében a szátokba adom, hogy mit mondjatok. Olyan bölcsességet adok nektek, amellyel ellenfeleitek nem tudnak vitatkozni, sőt, még válaszolni sem. Szóval, hogyha azon aggódsz, hogy mit fogsz mondani annak az embernek, akár ott az irodában, a munkahelyeden, mit fogsz mondani az iskolában, az osztálytársaidnak, mikor feljön a szó, vagy a szomszédodnak, hadd mondjam el, Isten meg fogja adni a szavakat. Oda fogja neked adni a szavakat. Természetfeletti módon. Olyan módon, ahogy nem is gondolnád. Emlékszem, hogy minden nyáron ugye tartok zenetáborokat, és a zenetábornak van egy olyan napja, amikor kimegyünk, és tábortüzet gyújtunk, már amikor van lehetőség. És nem akarom kihagyni ezt a lehetőséget sosem, hogy meséljek Jézusról nekik. Nem csak zenét akarok átadni a diákjaimnak, hanem az életet, hogy miről tudjak neki segíteni az életükben, és ilyenkor nem akarom kihagyni a lehetőséget sosem, hogy ne beszéljek nekik Jézusról. És emlékszem, minden egyes évben olyan kicsit olyan félénken gondolkozok, miről tudnék én mesélni, mi az, amit én el tudnék mondani. És csak elkezdek beszélni, és utána Isten adja a szavakat. És emlékszem, hogy így fél órát beszélek, és mindenki így hallgat, és a végén, az megtérők imájánál a feletársaság felteszi a kezét, és azt mondja, hogy én be akarom fogadni Jézust a szívembe. Ennél szebb dolog nincs a világon. Ennél szebb dolog nincs a világon, amikor látod, hogy emberek Jézust akarják, és befogadják a szívükbe, és egy napot leszünk a mennyben, és behozod őket Isten családjába. És tényleg csak arra bátorítalak benneteket, kedves gyülekezet, hogy ne veszítsük el a fókuszunkat, hogy miért létezünk, miért vagyunk keresztények, miért létezik a KKL, mi a célunk. Ne engedjük, hogy bármilyen dolog elvegye a figyelmünket ebben a zajos világban. Ne engedjük meg, hogy figyelem elterülő dolgok elvegyék a figyelmünket. Ne engedjük meg, hogy a panaszkodás elvegye a fókuszt, hogy mi hiányzik a gyülekezetből, mi nem jó a házi csoportom, mi nem jó, lehetne ez egy kicsit jobb. Hadd mondjam el, amikor Mózes kivezette a népet a pusztaságba, egy pusztaságon mentek keresztül, úgy, mint mi most. Egy pusztaságon megyünk keresztül. És mit csinált a nép? Elkezdett panaszkodni. Miért csak mannát kapunk? Miért csak manna van? Miért csak fűrjek vannak? Oké. Ezek az emberek nem mentek be az ígéret földje, nem tudtak bemenni, mert panaszkodtak. És ezek a dolgok, amikor áthelyezzük a fókuszunkat, hogy mi nincs meg, mit nem kapunk meg, mi hiányzik, és persze vannak szükségek, amiket alapvető szükségek, amiket Isten be akar tölteni, és mi is azért vagyunk itt, mint vezetők, hogy betöltsük ezeket a szükségeket, de hadd mondjam el, nem tudunk minden szükséget betölteni, mert emberek vagyunk. Oké? Okay? Ne engedjük meg, hogy ezek a dolgok eltereljék a figyelmünket az igazán fontos dolgokról, hogy elérjük a világot, hogy elérjünk embereket Krisztusnak, és megosszuk az evangéliumot olyan emberekkel, akik még nem értik, vagy nem tudják. Sérelmek. Ne engedjük meg gyülekezet, hogy belső sérelmek, konfliktusok elvegyék a fókuszt, hogy mi az igazán fontos dolog. Hadd mondjam valamit. Itt vagyunk többen, és mindenki másmilyen, oké? Mindenki más személyiség. És lehet, hogy azt mondod, hogy nekem bennem zavar az az ember, hogy ilyen döntést hoz meg, vagy azt csinálja, vagy amazt csinálja. Ugyanabban a Jézusban hiszünk, nem? Ugyanaz az értékrendünk, nem? Ugyanaz az irány, nem? Ugyanaz a cél. Akkor ne engedjük, hogy ezek a dolgok elvegyék a fókuszt. Ha valaki megbántott, menj oda hozzá, és beszéld meg vele. Beszélj vele. Nem tehetjük meg, gyülekezet, hogy a sérelmek szétválasztanak bennünket. Ez nem az az idő, ez a támadás éve. Erre nincs időnk. Oké? Mi ne engedjük meg, hogy elvegyék a fókuszt olyan dolgok, hogy más gyülekezetekben mi történik. Isten áldja meg a többi gyülekezetet, és fantasztikus, hogy minden gyülekezetnek van egy víziója, de nekünk ez a víziónk, oké? Erre megyünk mi, ez a mi célunk, ez. És amikor keresztények ebbe a gyülibe is megyünk, meg abba is gyülibe is megyünk, meg itt is részt vedünk, azon is részt vezünk, ártanak ezek az alkalmak? Nem. Elveszik a fókuszt ezek az alkalmak? El. Amikor más gyűlik prédikációit hallgatjuk, ártanak ezek a dolgok? Nem. Elveszik a fókuszunkat? Igen. El. Nem ártanak, de mi a mi fókuszunk? Mi az, amire mi megyünk? Mi az, mi célunk? Mit kell kell? Akik elmentek a gyűliből. Miért találkozzak velük? Tartsuk a kapcsolatot? Miért tartsuk a kapcsolatot? Baj? Nem baj. Viszont elveszi a fókuszt. Nekünk nem ezekkel a dolgok, nem olyan emberekkel kell fókuszálnunk. Rá kell fókuszálnunk arra, ami a mi célunk, oké? Azokra az emberekre, akiket minket Isten be akar hozni ebbe a gyülekezetbe. Milyek azok a dolgok, amik még elveszik a fókuszt? Problémák. Házasságban. Időmenedzsmentben. Személyes életünkben. Szellemi életünkben. Oké? Ha van egy problémád, dolgozz rajta. Kér segítséget. Oké? Ne engedd, hogy csak akkor szólj. Ne akkor szólj, amikor már nagy a baj. Oké? Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a házasságaink tönkre menjenek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a kapcsolatunk Istennel tönkre menjen. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy kiessenek emberek a teamből. Nem engedhetjük meg magunknak arról, hogy visszalépjünk a szolgálattól. Tarts tisztán a szívedet, az életedet, a házasságodat erősen. Engedd meg, hogy segítsünk, hogyha van valami probléma. Ez az idő, ez az év, a támadás éve. Oké? Hogyha szeretnénk maradandó örökséget hagyni itt, ezen a földön, az első dolog, ami minden túl fog élni, az Isten családja, a gyülekezet. És hogyha szeretnél nagy hatással lenni a világba, akkor hozz be valakit Isten családjába. Amen? Hozz be valakit Isten családjába. A legerőteljesebb és a legjelentőségteljesebb dolog, amit tehetsz egy emberért, hogy bebiztosítod az örök életed számára. Bebiztosítod azt, hogy igen, neked örök életed van. És az ember meg fog neked köszönni a mennyországban. Amen? Mert miattad vagyok itt. És nincs nagyobb öröm, amikor látod, hogy valaki miattad van ott a mennyországban, és Isten családjához tartozik. Szóval a mai nap erre szerettelek volna bátorítani benneteket, és szeretném, hogyha most felállnánk, és imádkoznánk, és a fókuszunkat helyezzük most arra, amire Isten elhívott bennünket. Amen? Atyán, köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki elhívtál minket, hogy a világ felé szolgáljunk. Uram, tudom azt, hogy te elhívtál minket arra, hogy rajtunk keresztül emberek megtérjenek. Elhívtál minket arra, hogy reményt adjunk embereknek, és Uram, imádkozom azért, hogy adj ma egy bátorságot és magabiztosságot mindannyiunk számára, hogy ezt meg tudjuk tenni. Uram, imádkozom azért, hogy semmi, de semmi ne tudja elvenni a fókuszunkat a küldetésünkről, amire te minket elhívtál. És imádkozom azért, hogy ezen a gyülekezeten keresztül sokak megismerjenek téged, és sokak nyerjenek üdvösséget. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.